Brüsszel és Moszkva is tárgyalna az ukrán kormánnyal, a téren közben tovább magasítják a barikádokat. A sertéshúst népszerűsíti a kormány, 28 kilóra növelnék az éves fejenkénti fogyasztást. És 435-ből 30 dal maradt, megvannak a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogatójának indulói. Jó napot kívánok! Nyugodt volt a csütörtökre virradó éjszaka a kijevi függetlenség terén. A tüntetők építési törmelékkel és jéggel töltött zsákokkal magasították a barikádokat, a rohamrendőrök távol maradtak. Közben kiderült, hogy a korábbi nyilatkozatokkal ellentétben Brüsszel mégis tárgyalna az ukrán küldöttséggel, Putyin elnök pedig évértékelő beszédében azt mondta, Moszkva is készen áll arra, hogy folytassa a tárgyalásokat Ukrajnával az orosz vezetésű Vámunióhoz való csatlakozásról.
Szerda este ismét megtelt tüntetőkkel a függetlenség tere. Kijevben és több ukrán nagyvárosban immár 3 hete egymást érik a tömegdemonstrációk, azóta, hogy a kormány visszalépett az Európai Unióval kötendő társulási megállapodás aláírásától. Szerda hajnalban a rohamrendőrök megpróbálták kiszorítani a tüntetőket a függetlenség teréről, de hiába rombolták le sátraikat és barikádjaikat, az emberek szinte azonnal visszamentek, és percek alatt újabbakat emeltek építési törmelékkel megtöltött zsákokból, jégből és hóból. Az este folyamán Viktor Janukovics elnök együttműködést kezdeményezett a pártok, a civilek és az egyházak képviselőivel. Nemzeti párbeszédre hívom az összes politikai erő, az egyházak és a társadalom képviselőit. Kész vagyok személyesen részt venni egy kerekasztal tárgyaláson, mondta televíziós beszédében az államfő. A Julia Timoshenko bebörtönzött volt kormányfő mögött álló ellenzéki hazapárt frakcióvezetője erre úgy reagált, csak akkor tárgyalnak Janukovicssal, ha erre a kijevi főtéren tüntetők felhatalmazást adnak. Egy másik ellenzéki párt, a Szabadság elnöke pedig úgy fogalmazott, addig szó sem lehet semmiféle tárgyalásról, amíg a különleges belügyi egységek ki nem vonultak a fővárosból. Közben kiderült, hogy a korábbi nyilatkozatokkal ellentétben Brüsszel mégis tárgyalna az ukrán küldöttséggel. Ma a keleti partnerség ügyeiben illetékes uniós biztos fogadja az ukrán első miniszterelnök helyettest, hogy megvitassa vele az unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás kérdéseit. A bizottság korábban még azt jelezte, nem tárgyalnak az ukrán delegációval, csak Catherine Ashton uniós kül- és biztonság politikai főképviselő folytat megbeszéléseket Kijevben Viktor Janukovics elnökkel. Az ukrán kormányfő szerdán jelentette be, Ukrajna 20 milliárd eurót kér az Európai Uniótól cserébe azért, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz és aláírja a társulási szerződést. Azarov szerint ugyanis az Európai Unió ezzel az összeggel minimalizálná azokat a gazdasági hátrányokat, amelyek az ukrán államot érik, ha az Európai Uniót választja Oroszország helyett. Nem ajándékot kérünk, és nem az, hogy az Európai Unió finanszírozza az iparunk átalakítását az európai standardek szerint. Azt várjuk, hogy szálljanak be a valódi profitot termelő gazdasági projektekbe, jelentette ki a kormányfő. Szakértők szerint az ukrán gazdaság külső segítség nélkül összeomolhat jövő márciusra.
És továbbra is Kijevben van Lukács Csaba. Szervusz Csaba, a csendes éjszakát követően, amikor nem volt rendőri erőszak, most mi történik a függetlenség terén?
Üdvözlöm a nézőket, szervusz! Most is 10-15 ezeren vannak, és nagyon eltökéltek a tüntetők, azt mondják, hogy kitartanak végsőkig, akár karácsonyig is hajlandóak maradni, amíg le nem mond a kormány. És most az időjárás is velük van, hiszen 0 fok közeli a hőmérséklet. Igaz, ennek vannak hátrányai is, elkezdtek a jégből és hóból épített barikádok olvadozni, úgyhogy most megerősítik ezeket.
Csaba, az összeállításban is elhangzott, hogy az Európai Unió meggondolta magát, mégis tárgyalna Ukrajnával, és közben Putyin elnök is fenntartja az igényét, hogy csatlakozzanak az orosz vezetésű Vámunióhoz. Mit tud a téren lévő tömeg a nagypolitikáról?
Nagyon profi rendszer van, tehát amikor egy hír nyilvánosságra kerül, azt bemondják a színpadon is, tehát azonnal értesül a tömeg, és azonnal mérhető a reakciójuk is, mert vagy fújolnak, vagy tapsolnak. Így volt például akkor, amikor bemondták, hogy Amerika szankciókat kész bevezetni Ukrajna ellen, és a politikusok szabad beutazását is korlátozná, ezt például megtapsolták. Nem azért, mert örülnek annak, hogy az országokat megbüntetik, hanem azt gondolják, hogy minden olyan lépés, ami a kormány bukásához vezet, az nekik jó, ezért üdvözölték ezt a kezdeményezést.
Lukács Csaba, köszönjük! Néma főhajtással tisztelgett Áder János köztársasági elnök Antal József sírjánál a miniszterelnök halálának 20. évfordulója alkalmából a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Az állam főkoszorút helyezett el a rendszerváltást követő első szabadon választott miniszterelnök síremlékénél. Antal József történész politikus 20 éve 1993. december 12-én hunyt el. Síremlékét, Melokkó Miklós alkotását 1999-ben avatták fel. Halálát követően utcákat, tereket neveztek el róla, és több magyarországi településen állítottak szobrot emlékére. 2009 óta nevét viseli az Európai Parlament egyik új brüsszeli épületszárnya. A parlamentben ma emlékülést tartanak a néhai kormányfő tiszteletére. Több százmilliós bírsággal sújtották a közműszolgáltató cégeket a rezsicsökkentés elmulasztása, hibásan kiküldött számlák és a tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt, jelentette be a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője. Németh Szilárd azt mondta, 7 szolgáltató összesen 8 esetben állított ki hibás számlát az idén, ami miatt jogerősen 56,5 millió forint büntetést kaptak. 9 szolgáltatóra első fokon 560 millió ködbe vetettek ki, mert a rezsicsökkentésből eredő megtakarításról nem tájékoztattak megfelelően. A fideszes képviselő hozzátette, több szolgáltatót azért bírságoltak meg, mert nem hajtotta végre a rezsicsökkentést.
A 10%-os rezsicsökkentés nem megfelelő érvényesítése. Szépen fogalmaznak a jogászok, ez azt jelenti, hogy nem hajtották végre a rezsicsökkentést. Ez 3 szolgáltatót érintett, ugye a leghíresebb ebből a Tigáz volt, talán emlékeznek, ott 420 ezer fogyasztót érintett.
Nem csak a gazdasági növekedést, de annak fenntarthatóságát is szeretné támogatni az MNB a második jegybanki növekedési hitelprogrammal, amelyben januártól számos változás lesz, jelentette ki a jegybank igazgatója. Nagy Márton az első programmal kapcsolatban azt mondta, a 750 milliárd forintos keretösszegből a bankok 701 milliárdot hívtak le. Ez közel 10 ezer főként kis és közepes vállalkozásokkal kötött hitelszerződést jelent. Az MNB igazgatója hozzátette, a második, mintegy 2000 milliárdos jegybanki hitelprogram célja, hogy a beruházásokon keresztül növekedjen a gazdaság.
Beruházás hajtsa főként a hitelkeresletet és növekedést, ez javítsa az építőipar más ágazatok pozícióját, jövedelmi pozícióját, és ezáltal egy ilyen öngerjesztő, önerősítő folyamat meginduljon a növekedés, a hitel, a vállalatok jövedelmi pozíciónak javulásán keresztül.
A magyar sertéshúst népszerűsítő kampányt indított a Vidékfejlesztési Minisztérium. Fél éven keresztül 230 millió forintot szánnak arra, hogy előmozdítsák a sertéshús fogyasztást. Azt szeretnék elérni, hogy a mostani magyarországi 25 kg-os egyfőre eső éves fogyasztást jövő ilyenkorra megnöveljék 3 kg-mal.
Ezek a sertések itt körülbelül 5 hónaposak.
Évente csaknem 6000 sertést adnak le a Vágóhídra, erről a Szatymaz melletti telepről. A tenyésztő szerint a magyar sertéshús ízletesebb az importhúsnál, mert a disznóknak minőségi táplálékot adnak.
A magyar sertés, tehát amit itt Magyarországon termelünk, ez mindegyik gabona alapon nevelt, tehát nem mellékterméken tartott állat, ezeknek a húsa, ez keményebb, komolyabb, nem olyan magas víztartalmú, mint amit behoznak általában, vagy amit mellékterméken tartanak.
Ebben a budapesti hentesboltban csak magyar húst árulnak. Az üzletvezető szerint nagyon sok vevőnek fontos a megbízható hazai minőség.
Egyre nagyobb bizalommal fordulnak az üzletekhez a magyar sertés iránt, főleg így a karácsonyi ünnepek előtt kereslet megnőtt.
Bokonyna az kell hozzá.
Fazekas Sándor szerdán egy budapesti belvárosi étteremben az étterem séfjével készített mangalica sültet, és ugyanitt indított el a magyar sertéshúst népszerűsítő programot.
Magyarországon a sertéshús fogyasztás jelenleg 25 kg per fő évente. Ez a 90-es években ennek a háromszorosa volt. Nekünk az a célunk, hogy a mostani mától induló marketing akcióval megemeljük 3 kilóval ezt a sertésfogyasztást.
A vidékfejlesztési miniszter emlékeztetett arra, hogy január 1-től a sertéshús és az élő sertés áfája 27%-ról 5%-ra csökken. A szaktárca ettől is azt várja, hogy növekedjen a fogyasztás, miközben a munkahelyek is megmaradnak.
Mesterházy Attila és Bajnai Gordon átkozni fogja azokat a hónapokat, amikor nem akartak a demokratikus koalícióval megállapodni. Ezt állította Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A volt miniszterelnök beszélt arról is, a baloldalon is sokan szeretnék eltávolítani, mert attól tartanak, hogy a 2018-ra a DK lesz a legerősebb ellenzéki párt. Lendvai Ildikó, az MSZP elnökének tanácsadója is arról beszélt az ATV-n, hogy a szocialisták és az Együtt szövetségét szélesíteni és mélyíteni kell.
Így vagy úgy, de a választások előtt legalább az egyéni választókerületek dolgában meg lehet és meg kell állapodni.
Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, az MSZP és az Együtt PM vezetője utólag meg fogják bánni, ha nem állapodnak meg a demokratikus koalícióval.
Rosszabbul járnak velünk, ha külön indulunk, jobb eredményt fogunk elérni önállóan. Ha lehet szavazni a listánkra, mint ők ezt ma gondolják, átkozni fogják azokat a hónapokat, amikor nem akartak velünk megállapodni, mert a DK fog ebből a versenyből legerősebben kikerülni.
Én nem mondom, hogy nem sűkül a gyomrom, mert megy az idő.
Lendvai Ildikó, az MSZP elnökének tanácsadója ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy szerinte az MSZP és az Együtt 2014 szövetsége további mélyítésre és szélesítésre szorul.
Biztos, hogy előbb-utóbb beszélni kell róla. Én nem mondom, hogy nem sűkül a gyomrom, mert megy az idő, tehát hogy nehogy kicsúszunk belőle, de azért annyira még nem ment el, hogy december 10-e elmúltával ne lehetne azokat az ajánlatokat föleleveníteni a szocialista a pártét is, meg a többi partnerét is.
Mi bízunk Gyurcsány Ferenc bölcsebb belátásába, és a választás előtt meg fogunk tudni állapodni.
Mikor?
A választás előtt.
Mennyivel?
Nem sokkal.
De ezek szerint önök is meg akarnak állapodni vele?
Persze.
Az elmúlt napokban több vezető szocialista politikus is beszélt az összefogásról. Rúzsa István azt mondta, nem sokkal a választások előtt megállapodnak a szocialisták Gyurcsány Ferenccel. Gyurcsány Ferenc korábban december 10-éig adott határidőt az MSZP-nek és az Együtt PM-nek, hogy kérjenek felhatalmazást a pártjuktól és kezdjék meg újra a tárgyalásokat. Szocialista politikusok többször, több helyen beszéltek arról, szerintük Gyurcsány Ferenc határideje ultimátum volt, és nem válaszoltak Gyurcsány Ferenc felvetésére.
Sok szempontból labda nála pattog, hiszen augusztus
akár Gyurcsány Ferenccel is szövetkezne Bajnai Gordon, ezt mondta a határidő lejártának napján, de nem válaszolt Gyurcsány Ferenc felvetésére, hogy üljenek le újra tárgyalni.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Bajnai Gordon korábban azt mondta, Gyurcsány Ferenccel nem szövetkeznek, de arról többször is beszélt, a demokratikus koalíció szavazóbázisa fontos a demokratikus ellenzék számára. Megszökött egy kisgyermek az egyik kecskeméti bölcsödéből. A 3 éves Áron már a 4-sávos úton a forgalomban közlekedett játékmotorjával, amikor egy autó majdnem elütötte. Mivel nem tudta megmondani, hogy került oda, a rendőrök derítették ki, honnan kóborolt el. A bölcsödében azt mondták, hogy már többször is szöktek meg tőlük gyermekek. Az ügyben most büntető eljárás indult.
Ez az a kecskeméti 4-sávos útszakasz, ahol majdnem elütötték a 3 éves kisfiút, aki lábbal hajtós kis motorjával egyedül bolyongott az úton. Egy autós, aki még az utolsó pillanatban fékezni tudott, kiszállt a kocsijából és magához vette a gyermeket, majd értesítette a rendőröket.
A bejelentővel együtt volt, ők már akkor itt kérdezgették, hogy hol van az anyuka meg minden.
A 3 éves Áron nem tudta elmondani, hogyan került az úttestre.
Eléggé meg volt rémülve, mikor ideérkeztünk, akkor már sírt, zavart volt, mert bizonyára nem ismeretlen személyek voltak körülötte, de próbáltuk megnyugtatni.
A rendőrök még egy csokit is vettek neki, majd beültették a járőrautóba, és elindultak megkeresni a helyet, ahonnan elszökött.
Először egy óvodába mentünk be, ahol az összes csoportvezető pedagógus az aulába lejött, megnézték a gyermeket, mondták, hogy ez egyikőjük csoportjába se jár, akkor tovább végeztük a tanúkutatást, eljutottunk a szóban forgó bölcsödéhez, ahol igazából a pedagógusok nagyon nem voltak megriadva, azt mondták nekünk, hogy már többször volt, hogy a gyermekek kiszöktek, de akkor, mi a kérdésen kívül sikerült, akkor a gyermekeket megfogni, és akkor visszavinni a bölcsöde területére.
A Híradó információ szerint innen a Tóth László sétányi bölcsödéből szökött meg a 3 éves kisfiú. Az idejáró gyerekek szülei közül többen is a Híradó stábjától értesültek a történtekről.
Nem hallottunk róla.
Szerettük volna megkérdezni a bölcsöde vezetőségét is az esetről, de nem nyilatkoztak. A kecskeméti rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Folyamatosan lehet licitálni a felajánlott tárgyakra. Az MTV a Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, amely ebben az évben a katolikus Caritas munkáját támogatja. Most vasárnap Jónak lenni jó címmel, egésznapos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel támogatjuk a segélyszervezet munkáját. Ekkor zárul majd a licitálás, amely már most is zajlik az mtv.hu/jónaklennijó oldalon és a 061-759-50-50-es telefonszámon. Kiválasztotta a zsűri azt a 30 dalt, amelyek közül az egyik képviseli Magyarországot a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Rekordszámú 435 jelentkezőből napokon át válogattak. A dalokat az M1-en és a Dunavördön élő showműsorokban a közönség is hamarosan megismerheti.
Most először játszottak le nyilvánosság előtt egy-egy részletet a kiválasztott dalokból. Azokat a szerzeményeket és előadóikat mutatták be, amelyek bekerültek a 2014-es Eurovíziós dalválasztó showba. A zsűri napokon át válogatott a rekordszámú összesen 435 jelentkezőből.
Hogy azok tetszettek jobban, amelyekben nehézségi fokok voltak. És bármennyire furcsa is, de nagyon érdekelt, hogy mik a szövegek. És volt olyan dal, amihez azért ragaszkodtam, mert én szerintem annyira fiatalos.
A kiválasztottak között vannak már befutott és kevésbé ismert előadók is.
Ez egy nagyon fontos megmérettetés lett, és egy megmutatkozási lehetőség itthon is, és hát ne felejtsük el azt, hogy egy-egy produkciót 100 milliós nézőtábor néz végig Európa, illetve világszerte, és hát nyilván ez is motiválja a dalszerzőket és az előadókat. Hála jó Istennek, mert úgy tűnik, hogy évről évre egyre jobb a minőség.
A közmédia a dalokat az M1-en és a Dunavördön hat részes élő show műsorban mutatja be. Január 25-én lesz az első hazai elődöntő, az pedig a február 22-i döntőben derül majd ki, hogy melyik lesz a győztes dal.
Dupla műsorvezető párosunk lesz, Gundel Takács Gábor és Novodomszki Éva mellé érkezik Harsányi Levente és Rátonyi Kriszta, akik a backstage-be fognak riportokat készíteni. Lesz egy úgynevezett zöld szobánk, a lihegőt kiváltjuk ebből az elnevezéssel, és ott nagyon sok minden fog történni.
Ezek a tavaszi malmői Eurovízió pillanatai, akkor Báj Alex képviselte Magyarországot. Dala 10. lett, ez az Eurovíziós Dalfesztivál történetében az egyik legjobb magyar eredmény. Jövő májusban a győztes magyar dal és előadója Koppenhágában léphet fel az Eurovízión.
Ez volt a Híradó délben, 16:30-kor is várjuk Önöket, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Vagyok a sofőr, maga az utas.
Hoddogot mindenkinek, ingyen ebédet kaptam.
Mi ütötte be az alakba?
Az egyenruhás nők a gyöngéim.
Ó, ezt már legalább milliószor hallottam. Honnan ismerte anyut?
Ismertem az anyját és az apját is.
Itt van legalább $1000.
Ígérje meg, hogy soha többé nem süt sütemény.
A csodák ideje karácsonykor jön el.
Korábban sosem találkozok vele, igaz?
Nem.
Mégis vett magának egy házat.
Igen.
Mi ezzel a szándéka?
Maga a nagymenő riporter, derítse ki!
Milliómos Mikulás. Szombaton 12 óra 50 perckor az M1-en.
Jó napot kívánok! A labdarúgó bajnokok ligájában kialakult a nyolcaddöntő mezőnye. A B csoportban kedden félbeszakadt meccset tegnap befejezték, a Galatasaray hazai pályán Wesley Sneijder találatával 1-0-ra legyőzte a Juventust, így az elsőségét már korábban bebiztosító Real Madrid mellett tovább jutott. További eredmények következnek. Schalke Basel 2-0, Chelsea Steaua Bukarest 1-0, a Chelsea és a Schalke jutott tovább, Olympique Marseille Dortmund 1-2, Napoli Arsenal 2-0, tovább jutott a Dortmund és az Arsenal, Austria Wien Zenit 4-1, Atletico Madrid Porto 2-0, tovább lépett az Atletico és a Zenit, Milán Ajax 0-0, Barcelona Celtic 6-1, a Barcelona és a Milán jutott tovább. Most két győztes német csapat edzőjének értékelése következik.
A Schalkénak nyernie kellett, és nyert is a Basel ellen. Szalai Ádám a 31. percben lépett pályára, és még ebben a percben gólhelyzetben szabálytalankodott vele a vendégek védője Ivan Ivanov, akit kiállított a játékvezető. A Schalke 2-0-ra győzött, és a Chelsea mögött továbbment a csoportból. Nem hagytunk területet a Basel játékosainak, és időről időre támadóan léptünk fel. Az emberelőnyünket kihasználva jól futballoztunk. A szünet után gyorsan gólt rúgtunk, de ezt követően sem álltunk le. Még volt 4 vagy 5 komoly lehetőségünk, mondta Jens Keller. Az F csoportban rendkívül izgalmas volt a hajrá. A Dortmund, az Arsenal és a Napoli is tovább akart jutni. Jürgen Kloppék tudták, ha nyernek a pont nélkül álló Olympique Marseille ellen, akkor a másik párossal nem kell foglalkozniuk. És a sárga-feketék, ha nem is könnyen, de megoldották a feladatot. Kevin Grosskreutz a 87. percben lőtte be a győztes gólt a 2-1-es német sikerrel végződő meccsen. Nagyon boldoggá tesz a győzelem. A támadások utolsó passzainál, labdaérintéseinél voltak gondjaink, a játékosok kicsit idegesek voltak, de nem adták fel, folyamatosan azon dolgoztak, hogy helyzeteket alakítsanak ki, és a hálóba juttassák a labdát. És ez végül sikerült is, értékelt Jürgen Klopp. A másik meccsen a Napoli 2-0-ra nyert az Arsenal ellen. A Dortmund csoport elsőként, az Arsenal másodikként jutott tovább.
Eddig 3-ból 3, de a neheze még csak most jön. A magyar női kézilabda válogatott ma Románia ellen lép pályára a világbajnokságon.
Egyelőre elégedetten mondhatja az észrevételeit Hajdú János, hiszen a magyar női válogatott a néhol döcögő játékkal is, de hozta a kötelezőt a világbajnokságon.
Az eddigi események azt igazolták, amit vártunk. Sem Csehország, sem Tunézia nem levecsülendő. Jó partnernek bizonyultak, kijöttek a hiányosságaink, de már lehetett érezni a csapatban néhány pozitív dolgot is. Megyünk tovább, és próbálunk a románunk ellen a legjobban játszani, hiszen a győzelmünkkel esetleg már meg is szerezhetnénk a második helyet a csoportban.
Nagyon keményen kell védekeznünk, amögött egy nagyon jó kapus teljesítményre lesz szükségünk, és a támadó játékunkat mindenképpen fel kell gyorsítani, és nagyon kemény mérkőzés lesz, de mindenféleképpen hozni kell.
A románok elleni találkozón sérülése után már ismét a válogatott rendelkezésére áll Zácsik Szandra, a találkozót pedig csütörtökön este 4-1-8-tól rendezik.
Az észak-amerikai jégkorongbajnokságban a címvédő Chicago Blackhawks a mostanában rossz napokat élő Philadelphiát fogadta.
Chicagóban a vendég Flyers szerezte meg a vezetést Voracek révén emberelőnyből a 13. percben. Az első harmadban több találat nem esett, ám amit a United Center közönsége a második játékrészben látott, azt egy darabig nem felejti el. Case, Shaw és Hanzus révén 5 perc alatt fordított, és 2 gólos előnyre tett szert a Blackhawks. 3-1 volt ekkor az állás, a Philadelphia 1 gólra fel tudott jönni, azonban a hazaiak támadásai sorra góllá értek. 5-2-es állással jöttek ki a csapatok az utolsó harmadra, amikor Seabrook és Sharp még 2-t szórta a Flyers kapujába, így a Chicago megérdemelten nyert 7-2-re.
Mától minden nap 16 óra 30 perctől a Dunán élőben közvetítjük a rövidpályás úszó Európa-bajnokságot Dániából. Sporthírekkel legközelebb 18 óra 20 perckor a Dunán, 20 órakor itt az M1-en várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Nézőknek. Körülbelül 900 méteres magasságban van annak a vékony felhőrétegnek a teteje, amely szinte az egész országban eltakarja előlünk a napot. A kékes tetőn viszont 7 ágra süt a nap, felhőtlen az égbolt. Ezt a fordított időjárást egy hatalmas anticiklon okozza, amely egyrészt távol tartja tőlünk az időjárási frontokat, másrészt biztosítja azt, hogy a Kárpát-medence alján megülepedjen a hideg és nedves levegő. A frontok a következő napokban is messze elkerülik a Kárpát-medence térségét, így ebben az időjárási helyzetben nem várható változás. Délután is a borult ég lesz a jellemző az országban, inkább csak a Dél-Dunán túlon van esélye annak, hogy felszakadozon átmenetileg a felhőzet. A hőmérséklet már nem sokat emelkedik a mostanihoz képest. Éjszaka is borongós, párás időre kell számítani, helyenként ónos köcitálás is kialakulhat. A hőmérséklet általában fagypont körül alakul hajnalban. Holnap a Dunántúl nagy részén folytatódik a szürkeség, inkább csak délnyugaton van kicsi esély arra, hogy átmenetileg felszakadozzon a felhőzet. Helyenként egész nap párás maradhat a levegő. 1-2 foknál ne nagyon várjunk többet a holnapi nap folyamán. A középső és keleti ország részben, ha lehet, még ennél is egy picit hidegebb lesz, és szinte az egész térségben borongós, párás időre kell számítani egész nap, helyenként citálással. És a következő napokban, így a hétvégén sem várható jelentős változás, szinte az egész országban zárt marad a felhőtakaró, a napot nem nagyon látjuk majd, hétfőn a Dunántúlon mozdulhat meg kissé a levegő, és szakadozhat fel a felhőzet. A hőmérséklet sem változik lényegesen. Köszönöm a figyelmüket, jó étvágyat kívánok az ebédhez!